Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó ráadást mindenkinek. Péntek van, 4 óra van, fintech világa van, Szuppán Marci van itt a stúdióban, a PIG alapítója. Fintech hírek, némelyikről egészen hosszasan lehet beszélgetni, mert már itt elkezdtünk mazsolázni adás előtt, és akkor kezdjük az amerikai, akkor úgyis mindig történik valami most itt az elnök választási finishben.
És ráadásul még azért van hátra idő, úgyhogy fognak itt csoda dolgok történni. Most éppen arról írtunk egy viszonylag hosszabb cikket, hogy mi történt a Nashville-i Bitcoin konferencia.
Jó zenék szóltak,
biztos egyébként, ez egy jó hely lehet, nem? És egy Donald Trump hogyan foglalt állást a Bitcoin mellett, és hogyan biztosította a támogatásáról a Bitcoin iparágat, vagy hát tulajdonképpen ezen keresztül az egész kripto világot.
Hosszasan, részletesen,
egy 50, mondjuk ez szeret hosszú beszédeket mondani.
Hát ha hagyják.
Ha hagyják neki, ezt most be tudta fejezni. De egy 50 perces beszédben mondott monológot konkrétan kifejezetten a Bitcoinról és arról, hogy ezt hogyan fogják, hogyan lesz Amerika egy Bitcoin fellegvár, és hogyan lesz a világ Bitcoin központja.
Emlékszel, hogy nem olyan régen, 1-2-3 hónapja beszélgettünk arról, hogy ez mennyire nem téma. A két idős úr, hogy hát egyáltalán értik-e, hogy miről, vagy tudják-e, hogy miről van szó. Ugye, tehát két meglett politikusról volt szó, hogy akkor még Biden, de elnök úr jelölt volt, hogy a versenyben vele, és most meg hirtelen ez berobbant a piacra ez a téma, és nem egy említés szintjén, hanem hosszasan, részletes, és az már kiderül a cikkből, ugye fintech.hu-n, hogy az összes létező jelölt, meg a független is, meg a másik oldal is, a Bitcoint, azt most meg a kriptót, azt most így fókuszba emelte. Vajon miért?
Én alapvetően azt gondolom, amit egy picit fejtegettünk a műsor előtt is, amikor beszélgettünk, hogy kicsit hasonló a helyzet ott mindig, mint most itt a budapesti főpolgármester választása, hogy nagyon kevés szavazaton múlik az, hogy ki is lesz az országnak az ura, és hát ezen keresztül szerintük a világnak az első számú embere. Sok újraszámlálással, sok bírósági ügyel utána, és gyakorlatilag elkezdtek rámenni a nis piacokra. Ugye egy csomó esetben ilyen, azért ennél kevésbé nisebb mondjuk a fegyver tartással kapcsolatos mondások. És ugye az látszik, hogy mindkét pártnak gyakorlatilag a jelöltektől teljesen függetlenül megvan az óriási szavazó tábora, és van egy ilyen billegő... Így van, vannak a kifejezetten billegő államok, illetve vannak a billegő emberek, de ez a teljes 340-60, attól függ, hogy számoljuk, meg kiket számolunk bele, amerikai lakossághoz képest nagyon alacsony pár millió fő, tehát ilyen 1% körüli az az ember, 1-2% körüli az az ember, akire hatni kell, és valóban fura egyébként, hogy igen, egy ilyen több százmilliós országban miért mondanak ilyen 50 perces beszédeket, meg miért van ennyire reflektorfény, miért megy el egyáltalán egy elnökjelölt egy Bitcoin konferenciára.
Nashville-be
mondjuk a Kennedy Juniorral egyetemben, aki ugye független jelölt.
De ő is bitcoinozik.
Más republikánus, illetve demokrata jelöltekkel egyetemben, vagy szenátorokkal, vagy egyéb politikusokkal egyetemben. És hát ez valójában azért van, mert nem az egész országhoz szólnak, hanem ennek a pár millió embernek azt a halmazát próbálják meg maguk mellé fordítani.
Aki ez iránt érdeklődik, aki ebben utazik. Oké, csak röviden, hogy azt mondják, hogy nemzeti tartalékot kell képezni, ezt én nem értezem, hogy az aranytartalék.
Mit az aranytartalék? Ez sokkal egyszerűbb annál, mint ahogy hangzik. Ez klasszikusan annyi, hogy bitcoinból. Ez nyilván azért egy nagyon izgalmas
dolog. A hitet erősíti,
illetve azért egy vételi erővel is megjelenik. Tehát pontosan le lehet követni, amikor azt mondja egy ország, hogy ő valamilyen devizában elkezd tartalékot képezni, vagy a saját devizáját kezdi el vásárolni, vagy éppen leépíteni a devizatartalékát, vagy aranyban kezd el tartalékot képezni. az még úgy is, hogy azok kevésbé volatilis elemek, vagy eszetek, ott is nagyon meg tudja mozgatni a piacot.
Magyar az árfolyam, az itt biztos ugrani fog.
Biztos, persze. Biztos. Egyébként ugrált is, tehát hogy itt is látszik az, és azért a kriptók most, főleg a két nagy, a Bitcoin és az Ethereum elkezdték beárazni, aztán kiárazni, aztán újra beárazni, aztán újra kiárazni azt, hogy most Trump lesz az elnök, vagy nem. Ezért a Trump nagyon, nagyon ellene volt, és itt is több olyan esetet sorolunk a cígben, ahol konkrétan átverésnek, számára nem tetszőnek, Luffy-nak nevezi a Bitcoin konkrétan.
Most befogadta,
de hát lehet, hogy ennyi idő kell, hogy bizonyítsunk Trumpnak, nem? Tehát, hogyha 10-15 évig nagyon keményen próbálkozunk és talpon vagyunk, akkor mi is lehetünk 50 perces beszédnek a tárgya.
Ugyanúgy, mint a Revolut, mert az is sokáig próbálkozott, átkötünk arra.
Köthetünk a Revolutra, persze.
4 év után, vagy nem tudom, 3,5 év után végre akkor átszakított a célszalagot a Szigetországban, és megkapta a licenszet. És ez miért annyira fontos, ugye a cégben leginkább az esztét részlet, ez volt minden beszélgetésünkben, ez volt az egyik szegmens, ugye, amióta a Revolut szóba kerül, hogy de hát nem kapta meg, megint próbálkozott, nem kapta meg. Miért nem kapta meg, és ez milyen versenyelőny lesz most?
Igen, ez egy ilyen hosszú veszőfutása a Revolutnak. Ugye a Revolut nem tud 10 pár éves múltat egyelőre felmutatni, Bitcoin régebben van, mint Revolut, amúgy ez is fura, nem? Igen. Így ezt így kimondani, vagy belegondolni. 4 éve próbálkoznak, így van, 4. éve próbálkoznak a brit banki licenszel, ami azért fura és visszás helyzet, mert ugye azért a szülőhazája az Egyesült Királyság a Revolutnak, ugye a orosz származású alapítója már brit állampolgár,
de megszűnt
orosznak lenni. Nyilván azért ez meg egy Brexit kérdés, tehát a Brexit után lépnie kellett mindenkinek, így a Revolutnak is, hiszen mindegy, hogy banki licenc vagy elektronikus pénzkibocsátói licenc, a Brexit után egy rövid türelmi időt követően nem használhatták az Európai Uniós ügyfelek kiszolgálására a brit licencet. Így van. És akkor ezért, mint olyan sokan mások, Litvániába költöztették az engedélyüket, vagy hát az Európai Uniós főhadiszállásukat, ott már rögtön egyébként, vagy nagyon rövid időn belül upgrade-elték is ezt egy banki licenszre, de egyébként számos európai országban meg is jelentek már a hitelkártyáik, jelzálók hiteleik, akár személyi kölcsöneik, tehát látszik, hogy építenek erre. Itt ugye
a téta hitel.
A téta hitel, igen, ezt akartam mondani, hogy azért nem arról van szó, hogy a Revolut, hogyha nem kap brit banki engedélyt, vagy nem kapott volna bármilyen banki engedélyt, akkor veszélyben lett volna a működése. Mondjuk veszélyben lenne a profitabilitása. Ugye az látszik egy klasszikus pénzintézetnél is, hogy az alapvető tranzakcionális banki szolgáltatásokon inkább bukni szokott egy pénzintézet.
Nem egy hagyma, bocsánat, csak a legbelül van a hitel. Ugye? Addig lehet ingyen elédet osztogatni, ugye? Hát egy darabig, de előbb-utóbb rá kell térni a témára.
Így van, és a Revolut egyébként két irányt választott, nagyon, nagyon ügyesen. A hármat, az egyik irány az, hogy hitelezéstől függetlenül elkezdett olyan subscription planeket kialakítani, ezek az Ultimate, Pro, stb. Csomagok, amik viszonylag magas havi vagy éves díjjal rendelkeznek, és cserébe egy csomó plusz szolgáltatást, kriptokereskedelmet, részvénykereskedelmet, ETF kereskedelmet, stb. Nyújtanak. Így el tud érni már egy marzsot ügyfelenként. A másik irány az, hogy az Európai Unióban megszerezte a banki licenszet, és elkezdett hitelezni. Ugye ezért fájt főleg a fogad, de azért van még egy-két ok a brit banki licenszre is. A harmadik meg az, hogy elkezdett egyébként belépni olyan piacokra, most egyébként szerzett nemrég mexikói licenszet, milyen érdekes, nem, hogy hamarabb, de hát senki sem lehet proféta a saját hazájában. Ez itt is jól látszik.
Ezt kellett indokolni, hogy most miért? Adták meg? Vagy csak-e megadom?
Kell, persze, abszolút. Inkább azt mondom, hogy pipálódjon az összes eddigi problémaként felhozott pont. És egyébként ami miatt még nagyon fájó volt a Revolutnak az, hogy nem volt meg ez a licenc, ez igazából az eddigiekből fakadt főként, csak az ügyfélszámot, hogyha megnézzük, 9 millió ügyfele van az Egyesült Királyságban a Revolutnak, tehát azt jelentett, hogy 9 millió ügyfélnek nem tudott eddig hitelt nyújtani, pedig ott voltak már a zsebükben. Ez az egyik, a másik meg, hogy a londoni tőzsdére készül a Revolut vélhetően, és hát eléggé béna úgy, és a UK cégükkel, nem a litván cégükkel, tehát az fontos, hogy a mind munkavállalói tekintetben a top management a Londonban foglal helyet. Ugye nemrég írtunk arról, ilyen kis 3D-s animációs videóval be is mutattuk azt, hogy milyen csoda új székházat építenek a Canary Wharfon, úgyhogy fontos nekik ez a jelenlét, és nyilván egészen más kockázat értékeléssel és tőzsdei megítéléssel tudnak piacra menni, úgyhogyha ők csak egy holding, ahol van egyébként egy elektronikus pénzkibocsátói licenc, ami mondjuk több száz cégnek megvan az Egyesült Királyságban, vagy bankként tudnak a tőzsdére menni. Ugye a Wise-nál is látjuk a Wise tőzsdei sztoriban, hogy azért egyébként egészen jó árfolyam mozgásokat el lehet csípni. Nyilván ez azért van, mert a Wise-nak is egy komoly licenc háttere van, komoly szolgáltatás palettával. Alapvetően a tőzsdei sztorit szokták megjelölni a licenc szerzés egyik fő okaként.
Jó, szóval akkor robbant a pezsgő a Revolutnál egész biztos azért egy 4 éves küzdelem után, úgy, mint a pezsgő a Forma 1-ben.
Igen, Forma 1-ről írtunk megint egy cikket, mert hogy másfél-két éve volt egy, de lehet, hogy annyi se volt egyébként egy komolyabb cikkünk, ahol azt néztük meg, hogy milyen kripto piaci szponzorai vannak az egyes Forma 1-es csapatoknak, és ott azt találtuk akkor, hogy talán egy csapat kivételével az összesnek van kripto érintettségű, vagy konkrétan valami coin, vagy konkrétan valami lakossági kriptotőzsde, vagy valami kicsit elvontabb vállalati szolgáltatást nyújtó cég. Nemrég megnéztük azt kifejezetten szintén a Forma 1-re fókuszálva, hogy milyen értéket képvisel az, hogyha valaki egy ilyen Forma 1-es autón, vagy egyáltalán egy versenyautón hirdet és matricázik, így van. És akkor most meg a két nagy kártyatársaságnak, akik örök harcban állnak egymással, gyakorlatilag a Vizának és a Mastercardnak néztük meg a ténykedését Forma 1-ben, amúgy ugye az idei évben tört be.
És pikáns, most nagyon pikáns.
Nagyon pikáns, és amúgy számomra tök érdekes, de nyilván amikor az ember szembe találja magát egy ilyen állapottal, akkor belegondol, hogy lehetett eddig élni, hogy tudtak eddig élni anélkül, de hogy eddig nem nagyon jelent meg a két kártyatársaság a Forma 1-es életben.
Ez milyen izgalmas lenne, ha megiratnád ezt a cikket, vagy megírnátok a fintech.hu-n, hogy a Forma 1 evolúciójában hogyan változtak a reklámok, így, hogy a bagótól, a cigitől, az alkoholtól, ugye?
Hová, de meg is fogjuk ezt nézni.
Hová jutottunk most?
Valamelyik kollégám, aki hallgatja, vegye
kötelességből,
magára, és kötelességből írja meg
és
ezt a
cikket. Mikor léptek be a biztosítók, mikor léptek be a bankok, kártyatársaságok, és most mikor lépnek be a különböző, vagy mikor léptek be a kriptok?
Meg az is egy kérdés, hogy azt is lehetne talán vizsgálni egy kis, csak hogy pikáns maradjon ez a téma is, mert alapvetően egyébként az, hogy melyik hirdetés milyen károkat okoz, nem? Hogy,
ja, az ember szervezetében.
A dohányzás okoz el rosszabb kert, vagy az, hogyha valaki az összes pénzét elbukja kriptóval, de hát a kártyatárságok azért ennél egyébként lényegesen konzervatívabb és a hasznosabb elemei, azt gondolom, a társadalomnak, meg a gazdasági életnek. Gyakorlatilag a pénzügyi életnek a motorja ez a két csapat, tehát az izgalmas, hogy még én egyébként várom azt, de amúgy pletykálnak arról, hogy jön kínai csapat, ott még egy ilyen jó kis alipélyes szponzoráció, mint ahogy ugye a foci EB-nek egy 200 millió euróval főszponzora volt az Alipay Plus platform 2 milliárd végfelhasználóval. Vélhetően meg fog érkezni a Forma 1-be ez is, és az lesz igazából talán a pont az íre, hogy akkor a három nagy fizetési szolgáltató van ott. Hát mit nézzünk meg ebből? Szerintem...
Hát az, hogy ez egy McLaren-Red Bull csata, és a két kártyatársaság ugye emellett teszi le a Vox, egy-egy. És
hát az idei év egy komoly McLaren-Red Bull csatát hoz. Igen, és azért az az is érdekes, hogy a Visa milyen stratégiát választott, ugye a Red Bull kötelékből a gyengébb csapatnak lettek a szponzorai, olyannyira egyébként, hogy névadó szponzorai lettek, és ráadásul behoztak egy finteket is, ugye a Keseppet, amiről többször beszéltünk, amiről a nagy nevű rapperek
már a Red Bullon nem volt hely a matricának.
Hát a Red Bullon nem volt hely. Lehet, hogy most aztán az idei, ez elmúlt négy verseny alapján, meg a pilóták viselkedése alapján nem fog kelleni senkinek. Ezt majd az idő eldönti, meg meglátjuk. Annál inkább egyébként kelendő mondjuk egy McLaren, akik ugye az elmúlt négy futamból kettőt megnyertek, és hát elég jó szezont futnak. Igazából ezt a csatát látjuk, és ami izgalmas, hogy mind a ketten ráépítenek, tehát használják, nekem azt tetszik nagyon ezekben a szponzorációkban, hogy nem annyi történik, hogy jó, akkor eldobjuk a matricát baromi sok pénzért, hanem egyrészt tényleg, hogy a Visa hozta magával a Keseppet, ez egy közös, tehát nem az történt, hogy a Visa is jött, meg a Kesepp is jött, és ugyanannyival, és akkor, mint nem tudom, most a bicikliben, akár a Tour de France-on láthattunk ilyeneket, hogy ilyen két-három szponzort is kiemelnek a csapat nevében, és névadókká válnak, mert kb. Hasonló feltételekkel mennek. Még ezért ilyet egyébként más sportokban is lehet látni, hanem ők együtt érkeztek meg a Visa Keseppel. Így van, és Visa Kesepp konkrétan a csapatnak a neve, az egész színvilág, illetve feliratok ezt tükrözik vissza. Még azért a Mastercard egy kicsit szerényebben lépett be a McLaren Racingnek az istálóba, így van, McLaren Racingnek az életében, de mind a ketten ráfűztek egy olyan experience programot, ami lehetőséget ad arra, hogy a nagy ügyfeleket mindig, amikor éppen az adott országban vannak, akkor oda vigyék.
Akkor tegyük rá, igen.
És ez egy tök jó elem szerintem, mert gyakorlatilag tényleg azon túl, hogy a tévénézők, cikkeket olvasgató emberek, akik látják, vagy helyszínen a nézők látják azt, hogy mondjuk a Visa vagy a Mastercard akár vállal egy ilyen nagy szerepet ebben. Ezen kívül ki tudják használni gyakorlatilag ezt a szponzorpénzt, vagy ezt az óriás költést, amiben egy ilyen kerül egyéb célokra is.
A utolsót még akkor húzzunk be, és ez a nyugdíj, ez nekem nagyon tetszett, hogy azért ez a fintech evolúció, hogy mire haraptatok annak idején, mikor ez az egész elindult, milyen témákra, milyen szegmensekre, hogy aztán ugye jött a vállalkozó, amit te mondasz, hogy a KKV, ugye itt is mentek befele a fintechek is a világban, azt gondolom most így utólag a hagyma belseje felé, és most eljutottak oda, hogy kéne azzal is foglalkozni, hogy mi van akkor, ha a fintech fánok már 30 évesek, 40 évesek, vagy 50 évesek, és arra gondolnak, hogy mi van a nyugdíjukkal, vagy mi lesz a nyugdíjukkal.
Így van, alapvetően a fintekek sokszor kitűzik az zászlajukra a pénzügyi edukációt, és azért olyat láttunk már, hogy pénzügyi edukációt kaptak akár fiatalok, pici akár gyerekek, igen, de akár fiatal felnőttek, akik klasszikus fintek felhasználók, lehet ilyet mondani, early adopterek, és mondjuk különböző nyugdíj terveket, itt a cikkben is sorolunk több ilyet, de alapvetően ezt a cikkünket, amit említettél a napokban, talán ez egy múlt hétvégi, vagy valahogy hétvégén megjelent cikk, az hozta a felszíne, hogy a Monzo egy olyan szolgáltatást vezetett be, ahol így van egyébként kifejezetten az idősebb korosztályra lőnek, akiknek már van jelentős nyugdíj megtakarításuk. Ez is az Egyesült Királyság piacára, hogy ott gyakorlatilag több forrásból lehet táplálni. Így van. Illetve azt mondom, hogy a magyar nyugdíjrendszer is olyan, hogy ha úgy döntesz, hogy indítasz önkéntest, akkor azt el tud indítani, de azok teljesen külön silókban léteznek. Az Egyesült Királyságban a nyugdíjrendszer az úgy néz ki, nagyon leegyszerűsítve, hogy egy nagy kalapba megy a pénz. Te döntöd el kb., hogy hova, de a munkáltatód is odafizet, az összes többi előtted levő korábbi munkáltatód is odafizetett, te magadnak is tudsz oda előtakarékoskodni.
És óriási dolog, hogy tudod, hogy mennyi van ott éppen, és hogy
hát pont ez az, hogy nehezen tudod.
20 éve ígérnek Magyarországon.
Ez így van. De azért a UK-ben is a Monzónak ezért
nagy dobás
ez a szolgáltatása, mert ott is nehéz kideríteni. De tény egyébként, most pont végigkövettem egy ilyet, hogy még az is elromlott, hogy mennyi lesz az adott embernek a nyugdíja, és közben utána az első utalásnál kiderült, hogy 2,5-szer annyi, mint amit egyébként kiadtak adatszolgáltat kalkulációban. Tehát, hogy egy ilyen,
meg az idő mire összevetik, hogy az mennyi idő, meg szolgálati idő, meg összegyűjtet. Tehát az, hogy akárcsak a bankolásnál, hogy nem mész be a fiókba, és telnek el hetek, hogy valami történjen, és be kell még menni, és 50 papírt aláírni. Itt is, hogyha ezt percek alatt meg tudod kapni a fotelben bármikor, hogy állsz a nyugdíja, abból mit lehet kivenni, hogy lehet befektetni, egyáltalán hogy kalkulálhatsz. Hát ez egy óriási dolog.
Így van, de összefoglalva röviden a Monzónak ez a szolgáltatása annyiról szól az Egyesült Királyságban, hogy néhány adatnak a megadásával, ami egyébként egy Monzó fiók regisztrációjakor alapból megadásra kerül, tehát néhány gombnyomással gyakorlatilag lekérhető az, hogy az adott ember eddig mennyit takarított meg, milyen forrásokból érkezett oda pénz, milyen nyugdíjra számíthat, mikor férhet hozzá, mennyi hozamot ért el. Tehát egy ilyen teljes...
Mert így tud tudatos lenni, és a következő 5-10-20 évvel hát tudatosan tervezik.
Egyébként, hogy várható el nyugdíj előtt a karékosság, hogyha nem tudjuk, hogy miért gyűjtünk.
Mert hogy Magyarországon is összesen 20% hozzátok is a cégben, aki ezzel foglalkozik, meg gondolkodik, meg ebben tudatos.
Hát nagyon alacsony. Én egyébként azt gondoltam volna, hogy a 20%-nál ez még
meg
kevesebb is.
Tesz, igen. Jó, fintech.hu. Ott van az összes cikk, és még nagyon sok mások, amire most nem volt időnk. Jövő héten Dencz Bálint jön majd, ugye, a tejától.
Így van.
Az is izgalmas lesz kutatás.
Egyik kedvenc témánk a KKV-knak a kiszolgálása és igényei.
Szupán Márton Pik, jövő pénteken találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.